Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A Digitális Székelyföld Konferencia Erdély legnagyobb magyar nyelvű szakmai fóruma az IT területén, amely fejleszti, erősíti és motiválja a szakmai közösséget. Hazai és határon túli szakemberek mutatják be évről évre a digitális tér újdonságait, valamint sikeresen működő innovatív modelleket és azok gyakorlati alkalmazását. A Digitális Székelyföld konferenciára idén már 10. alkalommal kerül sor, ezúttal Székelyudvarhelyen október 24-e és 25-e között, ahol az előadásokon túl workshopokkal és szekcióprogramokkal is várják a résztvevőket. Témánk 11-ére is digitális Székelyföld. Kedves hallgatók, Önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Online kapcsolat révén itt van velünk élőben dr. Simon Károly, az esemény szervező IT Plus Cluster elnöke, és dr. Kolumbán Sándor programfelelős, akiknek köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat és bekapcsolódtak a digitális világba. Jó estét kívánok!
Szép jó estét, köszönjük a kedves hallgatókat!
Én is köszöntök mindenkit!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy is indult el ez a történet. Ugye 2013-at írunk, ekkor szervezték meg az első digitális Székelyföld konferenciát. Honnan jött az indítatás, és mi volt az esemény célja 12 évvel ezelőtt?
Ahogy elmondtad, az IT Plus Cluster a szervezője ennek a rendezvénynek. Nagyon röviden ez az IT Plus Cluster erdélyi, elsősorban székelyföldi IT cégeket tömörítő szakmai szervezet, ami mint ilyen a különböző programjait, projektjeit szoros együttműködésben valósítja meg helyi oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal, és ezeknek a programoknak, illetve projekteknek a célja az gyakorlatilag a helyi technológiai, illetve IT szektor fejlődésének a segítése, ennek a facilitálása. Talán amik a nagy közönség számára leginkább ismert vagy látható programok lehetnek, azok egyrészt a különböző oktatási, illetve képzési programok, projektek, és másik oldalon pedig a szakmai rendezvények. Ez utóbbi kategóriába tartozik ez a Digitális Székelyföld konferencia is, ami, ahogy már elhangzott, 10. kiadásához ér az idén. És akkor ebben a kontextusban visszatérve a kérdésedre, hogy választ is adjak, 2013-ban az első konferenciának, ugye nem sokkal a klaszter megalakulása után, tulajdonképpen az elsődleges célja az volt, hogy egy találkozási pontot biztosítson egyrészt a klaszter tagságnak, másrészt a különböző programokban résztvevő partnereknek, de értelemszerűen utána ez a rendezvény az évek folyamán nagyon sokat fejlődött, növekedett, és ilyen szempontból a célok is változtak, vagy kiegészültek, tehát ugyanúgy jelen pillanatban is egy kapcsolódási pont, vagy egy találkozási pont, de ugyanakkor egy olyan rendezvény is, ami kiváló lehetőséget ad tudástranszferre, kapcsolati háló építésére, együttműködések kialakítására, és hát arra is, hogy láthatóbbá tegyük a hazai szektort.
Hogyan fejlődött akkor a digitális Székelyföld az elmúlt években, ugye több mint egy évtizedben, illetve hogyan alakult át a székelyföldi digitalizáció helyzete ez idő alatt? Itt elhangzott, hogy a digitális Székelyföld konferencia egy találkozási pontnak indult, és ezt a jellegét őrzi ma is, és hogy közben a tudástranszfer is egyre fajsúlyosabban megjelent a konferencia keretein belül.
Hát gyakorlatilag ugye egy technológiai szektorról beszélünk, és mint olyan az rengeteget fejlődött az elmúlt 10-12 évben. Hát gondolhatunk arra, hogy 2013-ban, amikor megszerveztük az első konferenciát, hát tulajdonképpen körülbelül 3 év vel voltunk az első mondjuk Android operációs rendszerrel kiadott okos telefon megjelenése után. Ahhoz képest azóta nem csak, hogy tehát a mobileszközök ugye váltak teljesen a mindennapjaink részévé, hanem gondoljunk bele, hogy más fogalmak is mennyire a mindennapjaink részévé váltak, mint az okos otthon, az IoT, a mesterséges intelligencia és így tovább. Hogyan alakultak át a szokásaink ebben a periódusban, kezdve attól, hogy mondjuk a kapcsolattartással kapcsolatos szokásaink, tehát ennyire elterjedt mondjuk az online kapcsolattartás, hogyan alakultak át a vásárlásaink, milyen pénzügyi szolgáltatásokat használunk, mennyire online térbe költözött az ügyintézés és így tovább. Emellett persze átalakultak az ipari, gazdasági folyamatok, tehát gyakorlatilag minden téren megváltozott az életünk, és ez érvényes itt Erdélyben, illetve Székelyföldön is. Ezzel együtt változott a konferencia is, egyrészt fejlődött, tehát hogyha arra gondolunk, hogy 2013-ban mondjuk egy 50-60 fős rendezvény volt, még nem voltak párhuzamos szekciók, hanem gyakorlatilag egy vonalra voltak felfűzve az előadások, hát gyakorlatilag már a következő évre megduplázódott a konferencia részvevőinek a létszáma, és utána folyamatosan növekedett, tehát ez azt jelenti, hogy jelenleg, vagyis az elmúlt években ez azért egy 250-300 fős rendezvényén nőtte ki magát, ahol délelőtt plenáris előadásokon vehetnek részt a résztvevők nagyon sok nemzetközileg elismert szakember részvételével, és délután pedig párhuzamos szekciókban, az idén például 4 párhuzamos szekcióban fognak folyni a különböző szekció előadások, beszélgetések, workshopok, tehát egyrészt maga a rendezvény is mondjuk úgy kinőtte magát, tehát mondhatjuk azt, hogy Erdély legnagyobb magyar nyelvű fórumává vált ezen a szakmai fórumává vált ezen a területen. Másrészt olyan szempontból is tudott fejlődni, tudta követni a lépést ezzel az előbb említett nagyon gyors technológiai fejlődéssel. Tehát minden kiadásban, minden évben sikerült olyan témákat hozni és körüljárni, amelyek éppen az akkori aktuális trendeknek megfelelő szakmán belül aktuális témakörök voltak, és hát ez hasonlóan fog történni reményeim szerint az idén is.
És akkor térjünk is rá az idei 10. kiadásra. Ugye október 24-e és 25-e között Székelyudvarhelyen lesz a 10. digitális Székelyföld konferencia. Amikor megszületett a konferencia, akkor vándoreseményként volt ez elképzelve, és ezt a szokást, ezt most is tartjátok, most is tovább viszitek, azonban a 10 év alatt már 3. alkalommal szervezitek meg Székelyudvarhelyen a digitális Székelyföldet. Miért Székelyudvarhelye, vagy kimondható, hogy ez egy fajta főhelyszíne a konferenciának?
Valóban vándorkonferenciaként volt elképzelve a rendezvény. Az első konferenciára 2013-ban Árkoson került sor, azután megszervezésre került a rendezvény Tusnádfürdőn, Szovátán, Bálványoson, Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Csíkszeredában, és igen, valóban Udvarhely eddig az egyetlen helyszín, ahol aki már többször volt házigazdája a rendezvénynek, ugye harmadszor szervezzük valóban az idei Székelyudvarhelyen a rendezvényt, először 2018-ban, aztán 2023-ban volt itt megszervezve, és most 2025-ben is ide tér vissza. Igazából ennek tulajdonképpen az a legfőbb oka, hogy Székelyudvarhelyen évek óta működik egy olyan fejlesztési program, egyrészt az önkormányzat aktív támogatásával, és másrészt ugye a Hargita Business Center, illetve az IT Plus Cluster együttműködésében. Egy olyan program, ami fejlesztési program, ami a helyi IT szektor fejlődését próbálja elősegíteni. És ennek a programnak hozadékaként, vagy ennek is köszönhetően tényleg meg tudott erősödni az itteni IT szektor, és ki tudott alakulni egy nagyon helyi közösség, ugye ez a klaszteren belül is, ez az IT Plus klaszteren belül, ez a UA Udvarhely Széki ITNC közösség, ez egy nagyon aktív közösségé tudott válni, és gyakorlatilag ez adott alapot arra, hogy nagyon sok cluster projektnek mondjuk úgy egy bázisa tudjon lenni Székelyudvarhely. Itt gondolok több olyan projektre, rendezvényre, ami itt valósul meg, a különböző oktatási mentorprogramjainknak is egy bázisként szolgált a helyszín, de a szakmai rendezvények szempontjából is ugye a digitális kalák, ami még szintén ismerős lehet, ami a Clusternek a hackathon jellegű rendezvénye, és igen, a digitális székelyföld konferencia is már harmadszor tér vissza erre a helyszínre. Még egyszer mondom, ennek igazából az az oka, hogy ez az időközben kialakult nagyon aktív helyi szakmai közösség tulajdonképpen egy bázis tud ennek teremteni, tehát tudja biztosítani itt a megszervezésre szükséges erőforrásokat. Persze ez nem jelenti azt, hogy kizárólag ez egy udvarhelyi rendezvény, mert ugyanúgy, mint az előző kiadások esetében is, nagyon sok más helységben tevékenykedő partnerünk is részt vesz a szervezésbe, vagy más városokban működő tagcégek is ugyanúgy részt vesznek a szervezésben, de valóban harmadszóra szervezzük meg ezen a helyszínen a találkozót. Hogy a jövőben ez merre fog alakulni, arra azt hiszem most még talán korai gyorsakot mondani.
Ugye az elmúlt évek technológiai témái között előkelő helyen szerepel a mesterséges intelligencia, és erre a digitális Székelyföld is kitért az előző kiadások alkalmával. De milyen előadások lesznek az idei 10. kiadáson?
Az aktuális programban is elég hangsúlyosan megjelenik a mesterséges intelligencia, de van nagyon sok másféle előadásunk is. Alapvetően kétféle hallgatóságra céloz a konferencia. Az egyik nagy demográfia, aki érdekes a konferencia számára, azok az informatikusok, IT vállalkozók, IT vezetők, akik informatikában dolgoznak. A másik nagyon hangsúlyos célcsoport pedig azok a más szakmákban dolgozó középvezetők, vezetők, akik aktívan dolgoznak digitális eszközökkel, és az ő szakmájukhoz elengedhetetlen a digitális tudás. Illetve nyilván mindenki, akit érdekel ugyanmagában a digitalizáció. A programunk az úgy alakul, hogy délelőttönként, ugye pénteki szombati az esemény, délelőttönként plenáris előadások vannak, délután párhuzamos szekciók. A plenáris előadásokban általában egy ilyen magasabb nézőpontból beszélnek az előadók, tehát mindenki számára befogadható az előadás. A szekció előadások azok egy kicsit már fókuszáltabbak, oda általában wide-fülű emberek mennek. Van informatikusoknak, meg nem informatikusoknak szóló szekció is, úgyhogy mindenki megtalálja a helyét, de azok már részletekbe belemennek. Témák tekintetében az első nap Palkovics László Magyarország mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosa lesz az első előadónk, és ez meg is adja az alaphangot ahhoz, hogy azért a mesterséges intelligencia elég hangsúlyosan részt vesz a konferenciának a kínálatában. Később lesz előadásunk mesterséges intelligencia alapú megbízható chatbotok fejlesztéséről, illetve az autóiparban használatos adatok gyűjtéséről és az arra épített mesterséges intelligenciás rendszerekről. Ez az első napnak a plenáris programra nagyjából, de lesz itt előadás a pécsi Orvostudományi Egyetemnek az adatközpont menedzserétől is, aki arról fog beszélni, hogy az egészségügyben felgyűlő adatokat hogyan lehet értékké konvertálni, akár pénzi, akár szolgáltatásra vittási. Délután pedig a szekcióprogramokban lesz egy mesterséges intelligenciás szekció. Itt tipikusan olyan dolgokról fognak beszélni az előadók, hogy a mesterséges intelligencia biztonságát fogják firtatni, a mesterséges intelligenciára épített termékeknek a jogi hátterét, az AI Act környékéről lesz egy előadás, lesz szó arról, hogy a nagy nyelvi modellek után milyen típusú mesterséges intelligencia eszközök fejlődnek, itt az ágens alapú fejlesztésről lesz szó, illetve a visszakereshető és magyarázható AI fejlesztésekről is lesz előadás. De ezek mellett lesznek még szekciók önkormányzati digitalizációról, hogy a mesterséges intelligenciát hogyan lehet az önkormányzatiságban, a közszférában alkalmazni. Lesz szó arról, hogy az orvostudományban a mesterséges intelligencia hogyan használható és milyen megoldások vannak rá, illetve ezek lesznek inkább technológiai előadások. Kicsit általánosabban lesz szó arról, hogy a gyártás technológiában, tehát az olyan cégeknél, akik termeléssel foglalkoznak, ők a digitalizációt hogyan tudják hasznosítani, és ők milyen trendeket látnak, illetve nagyon hangsúlyosan megjelenik a konferencia kínálatában az oktatással való foglalkozás is. Lesz egy szekciónk, ahol a régió vezető egyetemének a rektori szintje lesz képviselve, itt a Bábesbúj Egyetem, a Szapienci Egyetem, illetve Magyarország, az Óbudai Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem fog rektori szinten megjelenni, illetve Palkovics kormánybiztos úr fognak majd arról beszélgetni, hogy merre halad a közoktatás, milyen trendek vannak, és mit lehet kihozni ebből, illetve a mesterséges intelligencia hogyan kapcsolódik ehhez. Valamint ugyanebben az időszeletben ez előtt lesz egy nagyon érdekes beszélgetés, ahol Sarraf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, és Kis Gergely, az Arm Hungary ügyvezető igazgatója fog arról beszélgetni, hogy egy ilyen regionális közegben, mint Magyarország, Erdély, Kelet-Európa, hogyan lehet a vezető innovációban még mindig részt venni, mind az oktatás, mind az innovációs ipari területen. Hogyha valakinek esetleg az ARM neve nem sokat mond, akkor esetleg egy annyi mankót adnék ehhez, hogy a mobiltelefonjainkban levő processzorok azok általában ARM architektúrájú processzorok, és ez a cég világszinten, aki a legtöbb ilyen szilikon architektúrát gyakorlatilag tervezi. Ha az Nvidia neve valakinek mond mostanában valamit, akkor a következő az az ARM lenne, amire érdemes figyelni. Ez volt ugye a pénteki napunk, és akkor ez érezhetően nagyon mesterséges intelligencia közeli. A szombati nap az egy kicsit átalakulott, másabbás van a fókuszon, egyfelől a kicsit az IT-iparnak az emberi oldalát is körbejárjuk, lesznek előadások arról, hogy a szervezeten belüli oktatást hogyan érdemes csinálni, lesznek workshopok arról, hogy egy egyéni karriertervet hogyan érdemes felépíteni, lesz szó digitális termékfejlesztésről, tehát amikor egy digitális terméket előállítunk, akkor nem csak a programozás része van, hanem azt ki kell találni, értékesíteni kell, finanszírozni kell, támogatást kell adni hozzá, és a többi, és a többi. És akkor ezeknek a csinyáról, binnyáról lesz szó, nemzetközi terjesztésről lesz szó, van egy előadónk, aki világszintű nemzetközi értékesítésről fog szólni, hogy a mesterséges intelligencia alapú szoftvereket hogyan érdemes marketingelni, milyen szolgáltatásokat érdemes kiemelni, és mit kevésbé. Illetve ugyanezen a napon lesznek délután olyan szekcióink, ahol e-kereskedelemről lesz beszélgetés, helyi vállalatok mesélnek arról, hogy milyen e-kereskedelmi tapasztalataik vannak. Itt mondjuk kiemelném a helyén való boltot, aki helyi termékeknek az online értékesítésével foglalkozik, a Melinda Install, akik szerelvények és épületgépészeti dolgoknak a kereskedelmével foglalkoznak, illetve a kitlet.ru-nak a képviselői lesznek jelen, akik egy nagy online outlet áruházat üzemeltetnek keresztúról, tehát elég színes a skála. Ezen a napon még lesznek majd szekciók digitális termékfejlesztésről, lesz szekciónk, most hirtelen több nem is jut eszembe, de alapvetően szerintem ez már adott egy képet arról, hogy milyen széles spektrummal fedjük le a kínálatot.
És aki még egyszer meg szeretné hallgatni, hogy milyen programok lesznek, vagy meg szeretné nézni a teljes programkínálatot, annak ajánljuk, hogy látogasson el a www.digitalisszékelyföld.ro weboldalra, ahol megnézheti, és én is belenéztem ebbe a programba, és láttam, hogy igen, a mesterséges intelligencia, de hogy az AI mellett az ipar is nagy szerepet fog kapni. Van kapcsolódási pont az ipar és a mesterséges intelligencia között? Pontosabban élnek az AI nyújtotta előnyökkel a térségben tevékenykedő vállalkozók? Mit tapasztaltok? Hiszen például sok szakember mondja azt, hogy digitalizáció nélkül már nincs üzleti lehetőség, sem az iparban, sem termékfejlesztésben. Igaz lehet ez a mesterséges intelligenciára is?
Mielőtt a kérdésre válaszolnék, egy pillanatra még a programhoz visszakanyarodnék. Valóban a digitalisszékelyföld.ro honlapon elérhető mindez, azonban ajánlom a hallgatóknak, hogy Facebookon, Instagramon, LinkedIn-en valahol kövessék be a Digitális Székelyföld profilját, ugyanis ide nem sokára fel fog kerülni majd egy podcast is, amiben nek a végén részletesen be van mutatva a program, akár szóban is, hogyha valaki nem olvasni, hanem hallgatni szeretné ezt. A konkrét kérdésedre a válasz, valóban én azt látom, hogy a mesterséges intelligencia, sőt, ha egy picit visszább lépünk, akkor akár a klasszikus gépi tanulási megoldásoknak az alkalmazása az egyre nehezebben megkerülhető, és amit te is idéztél, hogy a legtöbb szakember szerint azért a digitalizációt már nem lehet megkerülni, ez valóban igaz. Én azt látom, mint olyan cégképviselő, akik szolgáltatunk ilyen típusú fejlesztéseket, hogy a régióban a nyitottság megvan, tehát én nagyon sok olyan vállalkozóval beszéltem, akik elmondják, hogy milyen problémáik vannak, látják, hogy a mesterséges intelligencia ezekre a problémákra tud megfelelő megoldásokat adni, és jól látják, tehát, hogy amit ők gondolnak, az szerintem nagyjából fedi is a valóságot. Olyan projektről még nagyon sokról nem tudok, amik végig is értek volna, és olyan ezt a mai legmodernebb mesterséges intelligenciákat építené be, viszont olyanról már többről tudok, és ezek sikeres projektek voltak, ahol valamilyen klasszikus gépi tanulási megoldásokból végül is mesterséges intelligencia alapján jut valamilyen eredményre egy vállalkozás, illetve mindenképp ki szeretném emelni Marosvásárhely szempontjából elég fontos. Vészabó Péter révén azért több olyan vállalkozás is létrejött, és megszilárdult Vásárhelyen, ami mesterséges intelligencia alapokon működik. Itt akár az észteket lehetne mondjuk kiemelni, vagy a Tengriát. Ezek mind olyan vállalkozások voltak, amik utána nemzetközi porondra jutottak, és ott érnek el kiemelkedő sikereket.
Ugye a program kínálat ismertetésénél elhangzott az is, hogy az előadásokon túl lesznek workshopok is, ezekről is részletesen megtalálják az információkat a www.digitalisszegelyföld.ro weboldalon, illetve a majd megjelenő podcastben, továbbá pedig ennek a műsornak is a hanganyaga elérhető lesz online. De hogyan kell elképzelni a workshopokat a Digitális Székelyföld keretén belül? Hogyan képzelje el ezt a hallgató? Mi történik itt?
Alapvetően a megkülönböztetés a workshopok és a párhuzamos szekciók között mindössze annyi, hogy ugyanolyan térben és nagyjából ugyanabban az időkeretben zajlanak, viszont amíg egy normál szekcióban 15-20 perces előadások vannak, vagy esetleg ilyen panelbeszélgetések, ahol emberek megosztják a gondolataikat, addig a workshopok azok sokkal inkább földhöz ragadtabb lábmunkát végeznek, egy minimum másfél órás, de lesz olyan workshop, ami 2,5 órás, ilyen időterjedelemben valami nagyon konkrétat fogunk megvalósítani, és akkor ott az egy ilyen vezetett műhelymunka. Tipikusan nem az van, hogy a résztvevők is végigzik a megvalósítást, de van ilyen is. Mondok egy pár példát, hogy milyen workshopjaink lesznek. Az egyik kiemelkedő workshopunk a Budapesti Crisis Lab fogja tartani. Ők egy információbiztonsági kutatólaboratórium a Budapesti Műszaki Egyetem keretén belül, és ők egy 2,5 órás workshopban azt fogják megmutatni, hogy számítógépes programokat hogyan lehet meghekkelni, feltörni a bináris állományaik alapján. Erre a workshop résztvevőinek megvan, hogy milyen szoftvereket kell előre feltelepíteniük, és akkor azzal ők igazából egy ilyen vezetett labor jellegű tevékenységet végeznek, ahol a résztvevők is aktívan részesei lesznek a workshopnak. De lesz egy pár más típusú workshopunk is. Lesz workshop arról, ami nem informatikusoknak, hanem tipikusan más szektorokban dolgozó középvezetőknek, vezetőknek szól. Ez az aktuális mesterséges intelligencia eszközöknek a hatékony használatát mutatja be, hogy hogyan lehet produktivitást növelni nem programozói képességekkel, tehát itt tipikusan a nem programozókra célzunk. Lesz workshop arról, hogy hogyan lehet a mostani ilyen úgynevezett vibe-kódolási technikákkal 2-3 óra alatt egy egész webalkalmazást felépíteni mindenféle mesterséges intelligenciával megtámogatott eszközökön keresztül. Lesz workshopunk elosztott felhő alapú rendszerfejlesztésről, a Microsoftnak a .NET Aspire technológiáját fogjuk egy picit megnézni egy 2 órás workshop keretében, illetve lesz egy egyéni karrierterfejlesztési workshop, ahol egy HR szakember fog a résztvevőkkel kvázi a saját karriertervnek a fejlesztéséről beszélni, és ott közösen majd kidolgoznak egy karriertervet mindenki maga számára. Ezek lesznek nagyjából a workshopjaink, és ugye a fő vezérelv az mindig az, hogy ezek egy ilyen fókuszált, hosszú, másfél-két órás tevékenység, ami egy picit részletesebben belemegy a dolgokba, és nem csak elméleti szinten osztja meg a fő gondolatokat.
Nagyon röviden térjünk ki a szakmai előadásokra is. Mire lehet számítani ilyen téren?
Alapvetően a mesterséges intelligencia mellett én, amit mindenképp kiemelnék, már az Arm Hungary-tól említettem, hogy az ügyvezető igazgató úr egy beszélgetésben részt fog venni, de ezen kívül az Arm Hungary szoftverarchitektúra igazgatója Kis Dániel is részt fog venni a konferencián. Ő nagyon hosszan fog beszélni arról, hogy az ARM processzorokban milyen hardware támogatás van információbiztonsági megoldásokhoz, többek között az Android operációs rendszer alá milyen olyan megoldásokat terveztek, amikor a processzorokat készítették, hogy ezek segítségével az operációs rendszer biztosabb lehessen. Azon kívül lesz még szakmai előadás, főleg a plenárisokat mondom, mert az fér bele talán így a műsoridőnkbe. Lesz szó arról, hogy hogyan lehet vállalati környezetben logisztikai feladatokat megoldani. Itt a magyarországi Hunrenz Takinak az egyik kutatója fog arról beszélni, hogy logisztikai versenyfeladatokat hogyan oldanak meg. Az egyik példa, amit kiemelnek, az, hogy a Huawei cégnek vannak ilyen logisztikai versenyei, ahol ők kiírnak olyan problémákat, amik a cégen belül nekik felmerülnek, és nem elégedettek a saját megoldásaikkal, és egy-két ilyen versenyen az üzleti intelligencia csoportja azt, akinek nagyon jó eredményeket ért el, és igazából ezeket a tapasztalatokat fogja megosztani velünk. Ezen kívül a teljesség igénye nélkül lesz még szó arról, hogy ha valaki egy saját digitális terméket fejlesztő vállalkozást indít, akkor ennek milyen buktatói lehetnek, hogy kell mondjuk a finanszírozás kereséssel, az értékesítéssel és egyebekkel foglalkozni. Lesz még szó egészségügyi adatmenedzsmentről. Kovács Sándor, a Pécsi Tudomány Egyetemnek az adatmenedzsere fog erről beszélni, hogy az egészségügyi intézmények hogyan tudnák az adataikat úgy gyűjteni, hogy ne csak a saját működésüket javítsák ezáltal, hanem akár mondjuk jövőbeli kutatásokhoz is el tudják adni ezeket az adatokat, és pénzét tudják tenni, illetve lesz szó mondjuk arról, hogy a Zoe Sillynek egy olyan chatbotja, ami megbízható kell legyen, tehát ezt az úgynevezett hallucinációt, amikor a mesterséges intelligencia olyan dolgokat mond, ami valójában nem igaz, ezt a hallucinációt eliminálva hogyan lehet megbízható chatbotokat fejleszteni, ehhez hasonló szakmai előadások várhatóak.
És hogyha nem tévedek, a digitális Székelyföld konferencián lesz bemutatva a székelyföldi AI stratégia. Nem azt kérem, hogy lőjük le a meglepetést, pusztán azt, hogy egy pár szóban mondják el, hogy miről szól, mi a célja a székelyföldi AI stratégiának, és mennyire van jelen a Székelyföldön a felhasználásban, akár vállalatoknál, iparnál, önkormányzatoknál az AI. Ugye az RMDS 17. kongresszusán hallottunk egy olyat, hogy RDGPT, ami az űrlapkitöltésben nyújtana a segítséget, vagy fog segítséget nyújtani majd az állampolgároknak?
Én egy kicsit úgy közelíteném meg a választ, hogy mi a mi célunk. Gyakorlatilag a mi célunk az, hogy felhasználói és haszonélvezői tudjunk lenni ezeknek a technológiai újításoknak, illetve a mesterséges intelligenciának neki szolgáltatottjai. És egy stratégia abban tud segíteni, hogy ezt a célt elérjük. Hogyan? Úgy, hogy meghatároztuk a célt, és megnézzük azt, hogy mi szükséges ennek az eléréséhez, megnézzük azt, hogy ez milyen területeket érint, hol igényel beavatkozást. Itt a mesterséges intelligencia esetében ugye nyilvánvalóan elég sok terület szóba jöhet. Tehát itt oktatás, gazdaság, ipar, a társadalmi vetületeinek ennek is így tovább. Mindezek alapján megnézzük, hogy mik azok az alappillérek, amelyekre fel lehet építeni azokat a programokat, amelyek közelebb visznek a célhoz, mindennek milyen aspektusai vannak, legyen szó itt akár a technológia, a szükséges technológiai infrastruktúráról, de nem csak azon túlmutatóan, például jogi aspektusok, mondjuk szerzői jogok, biztonsággal kapcsolatos kérdések, mondjuk adatbiztonság, etikai kérdések, és így tovább. És mindezek mentén tudunk programokat javasolni, amelyek közelebb visznek a célhoz. Most, hogyha úgy gondolunk egy ilyen stratégiára, mint mondjuk egy dokumentumra, amit így akkor mind ezek alapján összeállítunk, akkor önmagában természetesen még nem sokat ér, de amiben viszont segíthet az, hogy gyakorlatilag irányban terelheti, egy adott irányba terelheti az ilyen jellegű kezdeményezéseket egyrészt, és ez után, vagy ez alapján gyakorlatilag kialakulhat köréje egy hálózat olyan szereplőkből, akik részt tudnak vállalni ezeknek a programoknak a megvalósításában, legyen itt szó cégekről, önkormányzatokról, oktatási intézményekről, civilekről, és akkor már ezek a szervezetek, vagy ez a hálózat közösen tud működtetni ennek a stratégiának a mentén olyan programokat, amelyek tényleg közelebb visznek minket a célhoz. Itt egy nagyon szép példa lehet akár a magyarországi mesterséges intelligencia stratégia, ami egyrészt ugye mondhatjuk, hogy egy dokumentum, amit ugye bárki megtekinthet, de ugyanakkor mellette beszélhetünk mondjuk a mesterséges intelligencia koalícióról, ami már egy nagyon sok szervezetet, intézményt tömörítő gyakorlatilag hálózat, akik gyakorlatilag együttműködnek abban, hogy a stratégiában megfogalmazott célhoz közelebb kerüljenek. És akkor gyakorlatilag így tudunk elérni konkrét programokig, vagy akár konkrét projektekig, mint amilyen példát te is említettél, ugye akár az RMDS kongresszusán is elhangzott ugye ez az RDGPT, amivel mondjuk a lakossági ügyintézést lehetne többek között hatékonyabbá, kényelmesebbé tenni.
Nagyon kevés időnk maradt, két dolgot viszont még mindenképpen meg szeretnék kérdezni. Az egyik pedig az az, hogy kinek, kiknek szól igazán a digitális Székelyföld, mennyit értene meg, vagy mennyit ért meg a konferenciából egy átlagos ember, hogyha ellátogat az eseményre, amire jegyeket szintén a www.digitalisszékelyföld.ro oldalon lehet vásárolni.
Alapvetően a konferencia célja mindig kettős volt. Mi, mint az IT-ban tevékenykedő vállalkozók, vállalkozások, magunknak is szerettünk volna nyilván egy felületet biztosítani, ahol az IT szakemberek találkoznak, viszont azt is nagyon fontosnak tartottuk, hogy amit mi látunk a világból, hogy az IT merre halad, azt a más szektorok számára és a nagy közönség számára is érthetően megmutassuk, hogy tudják ők is, hogy mire számítanak. A konferencia programja úgy van összerakva, és a plenáris előadóktól ez külön kérve van, hogy a plenáris előadások azok magasabb távlatból néznek rá a világ dolgaira, azok mindenki számára érthetőek és követhetőek, illetve a párhuzamos szekciókból is mindig van olyan, ami nem valami nagyon technikai, nagyon specifikus, IT-specifikus, hanem akár egy külső szemlélő számára is nagyon jól élvezhető és követhető. Tehát, hogyha valaki nem informatikus, nem programozó, és vesz jegyet a konferenciára, az egész napját ki tudja tölteni olyan előadásokkal, ahol jól fog szórakozni.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy készültök, készülnek valamivel a 10. jubileumi kiadásra, és mi kell ahhoz teljesüljön, hogy sikeresnek mondják az idei digitális Székelyföld konferenciát?
Egyrészt természetesen megünnepeljük a jubileumot. Maga az egész rendezvény is gyakorlatilag így épült fel, hogy ez azért számom volt tartva, hogy ez a 10. jubileumi kiadás, ami konkrét, egy konkrét pont a konferencia programjában, ahol ez hangsúlyosan megjelenik, az gyakorlatilag a konferencia záró eseménye, vagy legalábbis a hagyományos záró bulit megelőző záró eseménye, ami egy visszatekintés lesz egyrészt az előző rendezvényekre, egy kis nosztalgiázás, meg az előző kiadások történeteinek a elevenítése, és ugyanakkor ezzel együtt akkor egy kitekintést is szeretnénk a jövőre, hogy akkor merre vegye az irányt a következő években ez a rendezvény. Ez lenne az egyik részére a válasz a kérdésednek. A másikra akkor személyes választ tudok adni, gondolom még Sándor is hozzá fog ezt szólni. Nagyon röviden én azt szeretném, hogy akkor tekinteném sikeresnek ezt a rendezvényt, hogyha egyrészt az előző évekhez hasonlóan sikeres lenne abból a szempontból, hogy a résztvevők a rendezvény után, tehát a rendezvényen jól érezzék magukat, és a rendezvény után úgy távozzanak, hogy gyakorlatilag egy élmény maradjon ez számukra, egy emlék maradjon ez számukra, és vigyenek magukkal erről a rendezvényről új tudást, új kapcsolatokat. Másrészt, amit mindig szoktam hangsúlyozni a rendezvény kapcsán, az, hogy én, aminek még nagyon szoktam örvendeni, illetve ami alapján én még azt tudom mondani, hogy sikeres a rendezvény, az, hogyha konkrét kezdeményezések és konkrét projektek születnek ezekből az előbb említett kapcsolatokból és együttműködésekből is. Szerencsére az előző rendezvények esetében szép számmal voltak erre példák. Gondolatunk itt akár konkrét fejlesztési projektekre, amiket partnerségekben vettek részt ezek a cégek, akik jelen voltak ezeken a rendezvényeken, vagy gondolhatunk akár oktatási programokra, amik elindultak ezekre a partnerségekre alapozva, és így tovább. Szóval én azt szeretném, hogyha ebből a trendből nem lenne kivétel az idei rendezvény sem, és az idén is születnének ilyen együttműködések, amik utána konkrét projektekben, konkrét megvalósításokban is úgymond kifejtik hatásokat.
Én még annyit tennék hozzá Károly elégedettség kritériumaihoz, hogy úgy érzem, hogy sikerült olyan programot és olyan előadókat összeszednünk, akik egy picit talán Székelyföldet a súlyán felül is megtisztelik, és én akkor leszek igazán elégedett, hogyha ezek az előadók úgy mehetnek haza a konferenciáról, hogy meg lesznek elégedve azzal a döntéssel, hogy elfogadták a meghívásunkat, és úgy fogják gondolni, hogy majd talán egy következő kiadásra is nagyon szívesen visszajönnek.
mert hogy lesz következő digitális Székelyföld is a 10. után. Legyen akkor ez a zárszó, dr. Simon Károly, az esemény szervező IT Plus Cluster elnöke és dr. Kolumbán Sándor programfelelős. Köszönöm, hogy itt voltak a digitális világban és válaszoltak a kérdésekre. Sok sikert a konferenciához, és visszavárjuk Önöket máskor is a műsorba.
Köszönjük szépen.
Köszönjük, jövünk szívesen.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra.